Ön az MR1 Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Tér, idő. A tudományvilága az MR1 Kossuth Rádióban.
A hős vagyok. Minden díszítőjelző nélkül. Terebélyem alatt forró délben is fázol. Wagneri operák viharzanak át zord lombjaiban, csatákról, népek és istenek alkonyáról. Amikor a téli és koratavaszi erdőn még csupaszok a fák, én még viselem tavalyi sárga és barna leveleimet, mint arany és bronz hadiérmeket, melyek elmúlt vitézi tetteimről regélnek. Egyébként hősiességemnek nem magam veszem hasznát. Disznók híznak rajtam.
Kissé régies lehetek, amint minden áprilisban divatja múlt, fehér krinolinommal illegek a múlt századokat idézve. A pásztorjátékokat, a szalagos főúri dámákat, meg a báránykákat a zöld pázsiton. Egyesek édeskésnek is tartanak, unalmaskának. Valóban, majdnem a gics határát súrolom. De én nem nektek óhajtok tetszeni. Menyasszony vagyok. A tavasz veszel.
Itáliában, hogyha megpillantasz az utcákon, a tereken, leülsz egy kőpadra és hazagondolsz. Most elmesélem neked, hogy én, aki mindig eszetekbe juttatom édesanyátokat, az udvarházakat és a cigányzenét, idegenből származom. És a 18. században még nem is jártam földeteken. Nem vagyok faj magyar. Azt példázom nektek, hogy gyakran leghűbb fiaitok azok, kik máshonnan jöttek hozzátok, de gyökereikkel úgy belekapaszkodtak a futóhomokba, hogy onnan többé soha se tudnak elmenni.
Ha a fák beszélni tudnának, hát tudnak. Talán nem úgy, ahogy azt Kosztolányi Dezső tolmácsolta, hanem egy kicsit prózaibban, a tudomány nyelvén. Föld szülte fát. Lánci Ágnes műsora. A kora középkorban a városok megjelenésével a fával dolgozó iparágak egész sorra bontakozott ki. A mesterségek közül kiemelkedő szerepe volt az ácsoknak. Védőszentjüknek, Szent Józsefnek a kultusza is ekkor jelenik meg. Ebben a korban szinte minden fából készült. Templom, vár, ház, hajó és a használati tárgyak. A többi fát meg azért vágták ki, mert a víz mellett ez volt az egyetlen energiaforrás. Ha a múzeumokban mégsem láthatók ezek az eszközök, az a fa tulajdonságából adódik, így a régészeti feltárásoknak is ritka lelete.
A régészetnek a fához való viszonya különlegesnek mondható, ugyanis viszonylag ritkaság számba megy, hogyha olyan épp fa faragvány, fatárgy kerül elő, amely mutatja bizonyos koroknak a eszközformáját.
Gömöri János régésszel a Soproni Múzeum régészeti tárlatán beszélgettem.
Viszont elég gyakran kerülnek elő olyan egyéb famaradványok, amelyek a régészet szempontjából úgy hasznosíthatók, hogy kormeghatározásra például a faszén maradványok fontos támpontot adhatnak. A 10-11. Században, de főleg a 11. században, amikor Szent István államalapító tevékenysége nyomán a fő megyeközpontokat és a határvárakat kiépítették, ezek is fából épültek, ezek a várak. Igaz, hogy földdel kitömték a fa kazettáknak a közeit, és amikor kiégtek például a Soproni vár, vagy a Mosor.
Ön az MR1 Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Tér, idő. A tudományvilága az MR1 Kossuth Rádióban.
A hős vagyok. Minden díszítőjelző nélkül. Terebélyem alatt forró délben is fázol. Wagneri operák viharzanak át zord lombjaiban, csatákról, népek és istenek alkonyáról. Amikor a téli és koratavaszi erdőn még csupaszok a fák, én még viselem tavalyi sárga és barna leveleimet, mint arany és bronz hadiérmeket, melyek elmúlt vitézi tetteimről regélnek. Egyébként hősiességemnek nem magam veszem hasznát. Disznók híznak rajtam.
Kissé régies lehetek, amint minden áprilisban divatja múlt, fehér krinolinommal illegek a múlt századokat idézve. A pásztorjátékokat, a szalagos főúri dámákat, meg a báránykákat a zöld pázsiton. Egyesek édeskésnek is tartanak, unalmaskának. Valóban, majdnem a gics határát súrolom. De én nem nektek óhajtok tetszeni. Menyasszony vagyok. A tavasz veszel.
Itáliában, hogyha megpillantasz az utcákon, a tereken, leülsz egy kőpadra és hazagondolsz. Most elmesélem neked, hogy én, aki mindig eszetekbe juttatom édesanyátokat, az udvarházakat és a cigányzenét, idegenből származom. És a 18. században még nem is jártam földeteken. Nem vagyok faj magyar. Azt példázom nektek, hogy gyakran leghűbb fiaitok azok, kik máshonnan jöttek hozzátok, de gyökereikkel úgy belekapaszkodtak a futóhomokba, hogy onnan többé soha se tudnak elmenni.
Ha a fák beszélni tudnának, hát tudnak. Talán nem úgy, ahogy azt Kosztolányi Dezső tolmácsolta, hanem egy kicsit prózaibban, a tudomány nyelvén. Föld szülte fát. Lánci Ágnes műsora. A kora középkorban a városok megjelenésével a fával dolgozó iparágak egész sorra bontakozott ki. A mesterségek közül kiemelkedő szerepe volt az ácsoknak. Védőszentjüknek, Szent Józsefnek a kultusza is ekkor jelenik meg. Ebben a korban szinte minden fából készült. Templom, vár, ház, hajó és a használati tárgyak. A többi fát meg azért vágták ki, mert a víz mellett ez volt az egyetlen energiaforrás. Ha a múzeumokban mégsem láthatók ezek az eszközök, az a fa tulajdonságából adódik, így a régészeti feltárásoknak is ritka lelete.
A régészetnek a fához való viszonya különlegesnek mondható, ugyanis viszonylag ritkaság számba megy, hogyha olyan épp fa faragvány, fatárgy kerül elő, amely mutatja bizonyos koroknak a eszközformáját.
Gömöri János régésszel a Soproni Múzeum régészeti tárlatán beszélgettem.
Viszont elég gyakran kerülnek elő olyan egyéb famaradványok, amelyek a régészet szempontjából úgy hasznosíthatók, hogy kormeghatározásra például a faszén maradványok fontos támpontot adhatnak. A 10-11. Században, de főleg a 11. században, amikor Szent István államalapító tevékenysége nyomán a fő megyeközpontokat és a határvárakat kiépítették, ezek is fából épültek, ezek a várak. Igaz, hogy földdel kitömték a fa kazettáknak a közeit, és amikor kiégtek például a Soproni vár, vagy a Mosoni, vagy a Pozsonyi vár fa földfala kiégett, akkor az égett agyagban megmaradtak ezeknek a fatörzseknek a lenyomatai, ezért pontosan lehet rekonstruálni, hogy milyen volt az a fa szerkezet, amelyből ma már csak legfeljebb hamut lehet észlelni, de az egész várépítés módszerét ennek alapján lehet rekonstruálni. Már olyan értékelhető faragvány, szerszám, eszköz, házmaradvány a római korból is került elő. Azt tudjuk, hogy Scarbancia, amely már a Tiberius korban egy oppidum volt, és először Plinius említi, mint oppidum iulum Scarbanciát, tehát úgy 15 körül a Krisztus utáni időből. Kezdetben egy fából és vályokból épült település volt, és akint egy 100 évvel utána kezdték kőben átépíteni például a központot, a fórum körzetét. Így a második századi kőépületekhez tartozó, már leburkolt római kövek útja útburkolata alatt, mint egy 1 méterre találhatók faépületeknek a nyomai, fenyőfa gerendákból összeácsolt és padlózattal ellátott épület nyoma a Városház utcába került elő. A faanyag nagyon sok információt adhat, amellett, hogy meg lehet vizsgálni, hogy milyen fából készült, vissza lehet következtetni, hogy azon a környéken ebben az időben milyen erdők lehettek. A környezetrekonstrukcióhoz is fontos, és a régészetben az állatcsontok és egyéb archeozoológiai maradványok mellett a növényi maradványok is nagyon fontosak, mert egy-egy település az egész élet környezetét lehet ezeknek a segítségével rekonstruálni. Egy nagyon szép fa vájút látunk itt például, itt a Fabricius házi kiállításon, amely Scarbancia fórumán került elő, beledobva egy 3. századi kútba. Ez nyilván egy itató vájú volt, egy körülbelül 70x45 cm-es tölgyfa hasáb, aminek a közepén egy 40 cm-es fél gömb alakú bemélyedés van. Most ennek az az érdekessége, hogy az egyik római sírkövön ábrázolnak is egy ilyen szamárítató vájút.
Ez éppen azért maradt meg ilyen jó állapotban, mert gyakútban volt vizes környezetben, vagy nedves környezetben.
Igen, ebben a környezetben nagyon jó megmarad, és ez a fák konzerválásának az egyik lehetséges módja. Iszapos rétegben, kútban, városárokban, például tudjuk, hogy Szigetvár környékén épp taliskát is találtak, de vannak későbbi korokból, a középkorból, Sopronban olyan maradványok is, amelyek középkori falba voltak befalazva, például egy kaptafa, vagy egy ajtókeret a 15. századból, amelyek szintén viszonylag éppen megmaradtak, és konzerválás után láthatók a kiállításunkon.
A régész talál a régészeti ásatáson egy régi kivágott fát. Ha csupán megszámolja az évgyűrűket, ez is egy érdemi információ számára, mert kiderül, hogy mikor volt ott erdőírtása az adott területen.
Grineus András történész, dendrokronológus.
Tegnap vizsgáltam egy olyan fát, amit Szekszárd közelében az M6-os autópálya építkezési munkái kapcsán találtak, valamikor az avarkor időszakában egy kutat építettek belőle. Ebbe 177 évgyűrűt találtam. Tehát ha csak annyit tennék, hogy megszámolnám az évgyűrűket, annyit mindenképpen meg lehet állapítani, hogy ebben az időszakban azon a területen sokkal ritkábban vágták ki az erdőket, vágták ki a fákat, mint manapság. A tényleges kormeghatározás ennél egy kicsit összetettebb, és abból a jelenségből indul ki, amit szintén bárki megfigyelhet, hogyha megnéz közelebbről egy kivágott fát, hogy az egyes évgyűrűknek az évgyűrű vastagsága különböző. Mérjük az évgyűrűknek a vastagságát, ezt elég nagy pontosággal szokták csinálni, ez olyan 100 milliméteres pontosságú mérést eredményez, akkor még az első évgyűrű esetében találunk mondjuk 2 mm vastag évgyűrűt. 2 mm vastag évgyűrű mondjuk a tölgyfák esetében az elmúlt 2000 évben 328-szor fordult elő. Így nem lehet megmondani, hogy mikori ez az évgyűrű. Viszont ha megnézzük az előtte levőt, ami mondjuk csak 1,5 milliméter vastag, és ezt a kettőt együtt keressük az elmúlt 2000 év adatai között, akkor már lényegesen kevesebb szer, mondjuk 152-szer fordult elő, hogy egy 1,5 milliméteres és egy 2 milliméteres egymás előtt legyen. Ha megnézzük a még egyel korábbi, tehát már a harmadik évgyűrűnél járunk, ami mondjuk 4 mm vastagban, az egy nagyon kellemes év volt, akkor már csak mondjuk 90 alkalommal fordult elő az, hogy ilyen vastagság évgyűrűk ilyen sorrendben egymás után előfordultak. Ha elég sok egymás melletti évgyűrűnk van, akkor egyetlen olyan hely lesz az adott terület fáinak a történetében, amikor az a faj élt, és amikor ilyen vastagság évgyűrűk képződtek. Tehát, ha tudjuk azt, hogy mikor képződtek ezek az évgyűrűk, meg tudjuk mondani, hogy a fa mikor élt, mikor vágták ki. És innentől kezdve a dendrokronológusnak, illetve a régésznek a párbeszéde szükséges, hogy a kivágás pillanata mennyire azonos a felhasználás időpontjával. Mert például az előbb említett avarkori kútnál nagy valószínűséggel azonnal felhasználták a fát, de például a táblaképek fa alapra festett középkori festmények esetében a hivatalos előírások, a C előírások azt tartalmazták, hogy 15-20 évig szárítani kell a fát, hogy nehogy megvetemedjen, megrepedjen az értékes alkotás alatt.
Arra, hogy hogy készül egy dendrokronológiai adatsor, nem sokára visszatérünk. De most még nem tudjuk honnan és hogy tudja meg a régész, milyen fát talált az ásatásán. Fehér Sándor a Nyugat-Magyarországi Egyetem Faanyagtudományi Intézetének laboratóriumában fafaj meghatározást végez.
Mindegyik fafajnál legfontosabb szállító elemek, tehát az edények, mellette vannak szilárdító elemek, tehát például a farostok, és vannak úgynevezett élő sejtek is, mint a parenchima sejtek. Ezeknek a sejteknek a méretei, mekkora az átmérője mondjuk az edényeknek, milyen a rostoknak a hossza, milyen a parenchima sejteknek az elrendeződése. Ha veszük a különböző elemeknek az összességét, akkor mindig lehet találni egy olyan jellemzőt, amire azt mondom, hogy hát ez alapján meg tudom határozni, hogy hát mondjuk ez egy akász lesz, vagy pedig ez egy bükk lesz. Mintát kell venni az anyagból, metszetet kell készíteni. Nagyon nehézkes a régi anyagoknak a metszet készítése, mert már leépül a faanyag, és ilyenkor már morzsolódik, és nem lehet olyan jó metszeteket készíteni belőle. Megpróbáljuk stabilizálni a szerkezetét, és csak utána metszetet készíteni belőle. Mindenképpen meg kell határozni az anatómiai felépítését, tehát a mikroszkópos felépítését. Le kell írni, hogy melyek azok a legfontosabb jellemzők, és utána jön a nehezebb része az irodalmazás.
Így van ez egy kútbélésnél, de mi van akkor, ha egy használati tárgyról vagy egy művészeti alkotásról van szó, amit kezeltek valamivel, hogy tartósabbá tegyék?
A kezelések a anatómiai jellemzőket lényegében nem változtatják meg. A faanyagnak a színét változtatják meg. Ilyenkor van az, hogy hát amikor ilyen régi anyagokat vizsgálunk, például több száz éves, vagy akár lehet egy millió éves, vagy több millió éves faanyagnak és a fafajának a meghatározása, akkor itt a színét nem veszük figyelembe. Mellette figyelembe veszünk más jellemzőket, például a faanyagnak a fizikai jellemzőt, a legfontosabb a sűrűsége. Mindegyiknek más egy picit, és ez is segít bennünket a felismerésnél. Milyen a faanyagnak a keménysége például. A régi faanyagoknál nem segít, vagy egy friss faanyagnál pár tíz éves anyagnak a tulajdonságot kell meghatározni, mondjuk az illat is segíthet a felismerésében. Újabban a kémia is bekopogtat ezen a területen. Az egyes fafajoknak más ugye a kémiai felépítése is. Más a cellulóz tartalma, más százalékban jelenik meg, más a lignin tartalma, és még különböző járulékos anyagok is lehetnek az anyagban, és vannak is a faanyagban, és ezek is különböző mennyiségben. Hogyha nagyon régi faanyagot vizsgálunk, akkor elsősorban tényleg csak a mikroszkópos felépítése a döntő.
A 2007 nyarán a Bükkábrány melletti lignit telepen talált fatörzs maradványok vizsgálata még a mai napig tart.
Hát ez olyan 7,5 millió éves faanyag, aminek meg kellett határozni a fafaját. Az első ránézésre a fáknak a törzs alakja, a kéregnek a jellemző alapján nem egyértelmű. Meg kellett nézni az anatomiai felépítését is. Itt már segítségül hívtuk a kémiát is. Az egyetemen kémia intézetnek a oktatói professzori ugyanúgy beszálltak ebbe a munkába, és segítettek a meghatározásnál. Az derül ki, hogy hát több fafaj is szóba jöhet. Mi tulajdonképpen két fafajt azonosítottunk így be. Az egyik ugyanígy egy mocsárciprus, illetve tengerparti mamutfenyő. Ezeket különböző módszerrel próbálják tartósítani. Ennek egyik ilyen fajtája, hogy cukros oldattal telítik a faanyagot, és így próbálják megmenteni az utókor számára. Most faanyagvizsgálat szempontjából az nem szerencsés. Amikor napvilágra kerültek ezek a leletek, akkor rögtön nyilvánvalóvá vált, hogy nagyon gyorsan omlik az állapota. Ahogy szárad ki a faanyag, úgy hullik szét. Felemeltük a faanyagnak a nedvességtartalmát, olyan körülmények között tároljuk a faanyagot, ahol a levegőnek a nedvességtartalma közel 100%. Beletesszük ebbe a klímába a faanyagot, akkor a nedvességtartalma fölmegy a rostélyegységi pont fölé, és innentől kezdve már nem romlik az állapota. Még nem vizsgáltuk meg mindegyik mintát, még szeretnénk kémiai vizsgálatokat végezni, hogy milyen mértékben bomlott le a cellóz, és különböző fizikai tulajdonságokat is mellette szeretnénk meghatározni, sűrűség vizsgálatot szeretnénk elvégezni, úgynevezett ilyen párafelvételi vizsgálatot, amiből majd még információkat kapunk, és évgyűrű elemzést. Ezek alapján lehet következtetni, milyenek voltak akkor például az időjárási körülmények.
És most visszatérünk, még nem a jelenbe, hanem a honfoglalás korába.
A szakonyi honfoglaláskori temető, amelyet Nováki Gyula, majd Dienes István tárt fel, olyan környezetben őrizte meg a szerves anyagokat, a fa és a bőr maradványokat, hogy például nyerekkápa maradványt lehetett rekonstruálni, eredeti fa nyerekkápa maradványt, illetve az egyik lószerszám kantárzatánál kisméretű fa peckeket, amelyek a zabla felcsatolását segítették elő.
Ez egy mennyi? 6 centi?
Ezek fűzfából faragott darabok. Számtalan ilyesmi lehetett a mindennapi életben használt tárgyak között, amelyek csak véletlenségből maradhatnak meg.
Az egyik teljesen épp szinte, a másik töredékes.
Az archeológus, aki feltárta, hát figyelt ezekre a dolgokra is, és megvan a módszer annak, hogy ezeket hogy kell kiemelni, még mielőtt restaurátor műhelybe kerülnének parafinba csomagolva, hogy el ne törjön, illetve hogy nedves maradjon úgy szigetelve. Itt a Rőtökmuzsai temető, amelyet a kolléganő tárta fel, Gabriella, ebben van egy érdekes faragószerszám, amely csanakok és öblös tárgyak vésésére alkalmas. Ez egy olyan férfinak a sírjába került elő, aki valószínűleg egy határőr, egy 10. századi határőr, aki üres óráiban faragással foglalkozott. Tehát ugyanúgy, mint Nyugat-Európában, a faépítészetnek a kultúrája megvolt már a Kárpát-medencében is. Erre utalnak többek között azok a helynevek is, mint például Ács, taszár, teszér, amelyek olyan szolgáltató falvak, várbirtokok mellett, ahonnan bejártak a ott lakók építkezni. Ebben az időben az Árpád-korban, hanem sátrakban laktak, és a faházaknak, vagy a félig fölbemélyített, vagy a teljesen felszínen álló házaknak is nagyon változatos típusait ismerjük. Cülöpös szerkezetű fonott falu házaktól kezdve a teljesen borona falu házakig, amelyek fagerendákból épültek. Itt vannak például ezek a, itt az Új utcában, a zsinagóga melletti kútban egy létra maradványa került elő, teknők, dézsák, fakanalak, tányérok. Tehát itt a kútban egy nagyon gazdag faleletanyag került elő, ami Sopronban ritkaság. Nyilván, hogy mind helyi mesterek munkája, ugyanis nem túlságosan kvalitásos darabok, amelyek feltehetően az ispotályhoz tartoztak. Hát az anyagvizsgálatok alapján van köztük fenyő, fűzfa, tehát legkülönböző faanyagokból készült. Egyes közösségeknek a megélhetését, az erdő élésnek egyik formáját jelentette az ilyen készítményeknek az előállítása. Főleg ott, ahol nem voltak mezőgazdasági területek, vitték a piacra a fakanalat, fatányért, ott cserélhették gabonára és egyéb élelmiszerre ezeket.
Ezeknek a tárgyaknak a fafaj meghatározása és a dendrokronológiai vizsgálat után a régész már mindent tud, még azt is, hogy mikor vágták ki azt a fát, amiből a kanál készült. De mi még nem tudjuk, hogy hogy készül egy dendrokronológiai adatsor, ami alapján a kor meghatározás történik.
Egy ilyen kronológiának az elkészítése nagyon hosszú munkának az eredménye, mert össze kell gyűjteni az elmúlt mondjuk 2000 évnek az adatait. Ezt úgy lehet kicsit leegyszerűsítve elképzelni, hogy az ember fogja a fűrészét, kimegy az erdőbe, és kivág egy fát. Magyarország területén, tehát a mai Magyarország területén szinte kizárólag csak tölgyfával érdemes foglalkozni, mert a korábbi korok embere egészen az újkorig szinte kizárólag csak ezt a fajta fát használta. Tehát kimegyek az erdőbe, itt a budai hegyekbe, kivágok egy tölgyfát. Találok benne körülbelül 100 évgyűrűt, mindegyikről meg tudom mondani, hogy melyik esztendőbe képződött, mert minden évben egyetlen évgyűrű képződik, és a legkülső évgyűrű 2009-ben képződött. Visszajutottam a 20. század elejére. Tovább nem tudok visszamenni az időben, mert az erdészek már kellő időben kivágták a korábbi fákat. Egy dolgot tudok tenni, keresek egy olyan házat, amit valamikor az 1920-as években építettek. Ebben az esetben a házban lévő gerendákban levő évgyűrűk és az általam az erdőbe kivágott fában levő évgyűrűk között lesz egy azonos szakasz, mert az általam most kivágott fa, akkor fiatal faként már élt, és így a két adatsort össze tudom kapcsolni, frissen kivágott adatsoromba azonosítani tudtam az évgyűrűket, így az öreg fában levő utolsó évgyűrűket pontosan évhez kötöttem, és megint visszamentem egy darabot a múltba. Keresek egy még öregebb házat a szerkezetéből, vagy egy templomtoronyból, aztán előbb-utóbb eljutunk a régészeti ásatásokhoz, és így megy az ember ezzel az átlapolgatással szép lassan vissza a múltba. Ezt nem lehet egyetlen fával megcsinálni, mert nagyon sok tényező befolyásolja a fáknak a növekedését, sok minta alapján kell ezt megcsinálni. Egyes földrajzi területekre külön-külön el kell készíteni ezt az adatbázist, ezt a kronológiát, vagy ahogy csúfolni szokták, ezt a végtelen virtuális fát. Mekkora annak a területnek a nagysága, amelyiken ez az adatsorunk érvényes, ez nagyon sok tényezőtől függ, és nem egészen ismeri a tudomány még ennek az okát. Rajnavidék és Passau között nagyjából azonos módon nőnek a tölgyfák, Észak-Németországban körülbelül 100 kilométerenként új adatsort kell készíteni. Akkor, amikor elkezdődtek kb. 20 évvel ezelőtt a magyarországi rendszeres kutatások, akkor ez az első kérdés, amit meg kellett vizsgálni, hogy a mai Magyarország területe, illetve a Kárpát-medence egységes vagy nem egységes, illetve a külföldi adatsorok mennyire használhatók nálunk. Kiderült az, hogy önálló kronológiákat kell építeni, és kiderült az is, ami kicsit megnehezíti a munkánkat, hogy nem egységes a Kárpát-medence területe, az északi középhegység, beleértve a budai hegységet is, illetve az Alföld területe olyan, ahol nagyjából azonos módon nőnek a fák, és összehasonlítható egy gyulai tölgyfa, mondjuk egy Zemplén-hegység területén kivágott tölgyfával. Ugyanakkor ezeket az adatokat és ezeket az évgyűrűket, ezeknek a fáknak a növekedését nem tudjuk összehasonlítani a nyírségben növekedettel, vagy mondjuk a Somogyba növekedettekkel. És ha elkészítettük ezeket a végtelen fákat, akkor az adott területen tudunk datálni.
Ezek között a virtuális végtelen fák között van olyan is, mint a dél-németországi, amely 12 ezer évre nyúlik vissza. De ugye önökben is felmerül a kérdés, miért bajlódnak a szakemberek ezekkel a virtuális végtelen fákkal, mikor kormeghatározásnak ott van a C14?
mert kedvező esetben évre pontos eredményt tud adni. C14-es kormeghatározásnak a nagy problémája, hogy mérésen alapul. Ha nagyon pontosan lehet mérni, relatíve sok anyag áll rendelkezésre, és modern műszerekkel végzik a kutatók a vizsgálatot, akkor egy 20-25 évre le tudják szorítani ezt a mérési pontatlanságot, ami azt jelenti, hogy ha mérési eredményként kijön az, hogy valami 1220 környékéről származik, akkor ehhez hozzá kell adnunk 20-25 évet, illetve le kell vonnunk belőle 20-25 évet, és kaptunk egy kb. 50 éves periódust, amin belül nőhetett ez a fa. És nem mindegy, hogy valami tatárjárás után vagy előtt keletkezett. A dendrokronológia viszont, ha nagyon nagy szerencsénk van, és erre is van példa a magyarországi kutatásban, negyed év pontosságú eredményt is tud adni. Nem olyan régen felújították a Rudasfürdőt Budapesten, régészeti kutatás is volt az épületben, és amikor elbontották a török körű részben levő nyolcszögletű medencét, kiderült, hogy 328 tölgyfa cölöpöt vertek bele a homokos talajba, és ez tartja a fürdő közepét, illetve a medencéjét. Még a kérgetésre hajtották a fákon. Nagyon jól látszott a fák évgyűrűn az, hogy a legutolsó évgyűrű nem teljes évgyűrű volt, hanem elkezdett növekedni a fa. A tavaszi nagyon nagy szállító szövetrészek már rajta voltak, de az év későbbi szakaszában a képződő kevésbé nagyméretű sejtek már nem nőhettek meg annak idején, tehát valamikor a vegetációs periódus kezdetén vágták ki ezeket a fákat. Így ez esetben nem csak hogy azt lehetett mondani, hogy melyik esztendőbe vágták ki, hanem azt is meg lehetett mondani, hogy valamikor május-június környékén. Ami azért is érdekes és új információ, mert nagyon sokan úgy gondolják, és a hagyományos erdőgazdálkodás szerint a fákat télen célszerű kivágni, mert ekkor van a legkevesebb víz, könnyű leszállítani a hó, illetve a fagy miatt, illetve a környező növényzet ekkor sérül a legkevésbé. A török atyafiakat akkor úgy látszik, ez nem érdekelte, ők mindenre a fürdőt akartak építeni.
De mi van akkor, ha nem hazai a fa? Akkor mihez kezd a dendrokronológus?
A 90-es évek elején Miskolc térségében komoly régészeti ásatások folytak az M3-as autópálya, illetve az ehhez csatlakozó útpálya rendszer építése kapcsán, és ekkor föltárták a Muhi nevezetű középkori települést, és itt több kút, összesen 9 kút került elő, és ebben volt egy nagyon érdekes kút, nem deszkával bélelték ki a kutat, hanem egy korábbi hordót használtak föl, kiütötték a hordónak a fenekét, beásták a földbe, ez tartotta a kútnak a falát, illetve a földet, hogy ne omoljon bele a kútba. Megmértük az gyűrűk vastagságát, és volt egy elég hosszú, tisztességes mennyiségű adatot tartalmazó adatsorunk, és nem egyezett a településre levő összes többi kutta, illetve a magyarországi adatokkal. A hordót elég könnyen el lehet szállítani, valószínűleg valonnan külföldről érkezik. Elküldtük az adatokat az Európában tevékenykedő kollégáknak, és a Berlinben dolgozó kollega jelezte, hogy ő ezt keltezni tudja, és a fát valahol az északi tengerpartján vágták ki, a mai német-lengyel határ környékén. Hordót készítettek belőle, és valami árut Magyarországra szállítottak, és újra felhasználták. Nagy Lajos király környékére volt keltezhető ez a hordó. Vannak írott adataink, megmaradt a kassai vám napló, és ebből kiderült az, hogy északról óriási mennyiségben szállítanak Magyarország területére sózott heringet. Tehát nagy valószínűséggel ez egy heringes hordó volt, és sózott heringet hoztak a német területről Magyarországra. Az egy következő kérdés, és ez már inkább kultúrtörténeti kérdés, hogy a kortársak által halbőségben lévőnek leírt Magyarországra miért kellett heringet behozni nagy mennyiségbe. Azon kívül egy büdös heringes hordót miért használnak föl kútkészítésre. Ez a szép a dendrokronológiában, és ez ami miatt sokan vitatják azt, vagy kétségbe vonják azt, hogy itt egy segédtudományról lenne szó, mert nagyon sok esetben olyan teljesen új adatokat tud a felszínre hozni, amit a történészek más módszerekkel nem tudnak megismerni. Az M7-es autópályának a Balaton déli partján menő szakaszának az építése kapcsán több keltakori települést tártak föl a kutatók, és ott ki lehetett mutatni azt, hogy ezek a települések milyen sorrendben épültek, ki lehetett mutatni azt, hogy milyen erdők gazdálkodást folytattak. Egy olyan népességről, egy olyan közösségről, amiről írott adatunk gyakorlatilag nincs. Így megismerhettük az életüknek egy olyan szeletét, amit egyébként más hagyományos régészeti módszerekkel nem tudunk megismerni. Ez az eljárás ilyen jellegű adatokat is tud szolgáltatni a régészeknek, illetve mindazoknak, akik az elmúlt korok időszakával szeretnének megismerkedni. És akkor még az időjárás történet, klímatörténet területével nem is foglalkoztunk, amihez szintén óriási mennyiségű adatot szállítanak a fák, és ha az ember megtanulja elolvasni azokat az információkat, amiket a fák megőriztek, de a fák elmesélik az egykori időszaknak a történetét.
Közreműködött archív felvételről Zsuzs Kati, Mádi Szabó Gábor és Pap János. Lánci Ágnes műsorát hallották. Ezt a műsorunkat holnap 23 óra 34 perckor megismételjük. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallhatják. Most a krónika következik itt, az MR1 Kossuth Rádióban.
Krónika, az MR1 Kossuth Rádió hírműsora.
15 óra van, jó napot kívánok, a mikrofonnál László Judit és Török Anna Mária.
Csecsemőket oldhatnak.
Vele született betegségük miatt leginkább veszélyeztetett 6 hónaposnál idősebb babák kaphatnak oltást az új típusú influenza ellen.
Rabszolga sorsból szabadultak.
Egy család éveken át nyugdíjasokat tartott fogva a Baranya megyei Siklóson.
Holnap szorványosan várható újabb havazás, hózápor. Hideg lesz az éjszaka, mínusz 7 és mínusz 12 fok között lesz a hőmérséklet. Napközben mínusz 1 és mínusz 5 fok közötti hidegre számíthatunk.
A szerkesztő Szederkény Nyolga. Nem bizonyosodott be, hogy új típusú influenza vírus miatt halt meg a napokban egy 3 hetes csecsemő Esztergomban. Közben a minisztérium bejelentette, 1000 csecsemő, aki fél évesnél idősebb és vele született betegsége van, az egyik gyógyszergyár jóvoltából ingyen kaphat védőoltást. A szakember szerint ez az 1000 vakcina valószínűleg elegendő lesz a beteg csecsemőknek. Vindis Judit Molnár Kornéliát, az országos tiszti főorvos helyettesét kérdezte.
Elképzelhető, hogy a H1N1 miatt halt meg egy 3 hetes csecsemő, mikorra bizonyosodik be, hogy ez így volt vagy nem így volt?
Azt igazolni laboratóriumi vizsgálatokkal nem sikerült, hogy egészen biztosan a H1N1 influenza A